Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Film.
November közepén rendezik meg a 11. országos rajzfilm ünnepet. Az esemény középpontjában az irodalmi adaptációk állnak. A november 14-e és 16-a közötti rendezvény már több mint 500 helyszínen zajlik majd. Az ingyenesen látogatható fesztivál nem egyetlen központi helyszínen lesz, hanem művelődési házak, könyvtárak, iskolák, óvodák, mozik és más közösségi terek adnak otthont a programoknak. Mint írják, a hazai és határon túli helyszíneken több ezer vetítés, valamint több száz kísérő program várja a családokat. A rendezvény lehetőséget kínál arra, hogy minden közösség saját kulturális karakterével gazdagítsa a fesztivált. A helyi szervezők színes programokat kínálnak, vetítések mellett bábelőadások, rajzversenyek, gyerekkoncertek, néptánc bemutatók és más kulturális események teszik teljessé az élményt. A közlemény szerint a rajzfilm ünnep minden évben kiemelt figyelmet fordít a magyar animáció legnevesebb alkotóinak, a magyarországi filmstúdiók legfrissebb produkcióinak, valamint a művészeti egyetemek animációs hallgatóinak bemutatására. Az országos rajzfilm ünnep tavaly országos jelentőségű eseményé vált. Az elmúlt években folyamatosan bővült a csatlakozó települések száma, és idén már több mint 500 magyarországi és nemzetközi helyszín kínálja programjait.
Színház.
Két új bemutatóval indította az októbert a Katona József Színház. A kamrában színpadra állított Oktogon két építész, Howard Roark és Peter Keating sorsán keresztül vizsgálja a tehetség és a középszer küzdelmét, az egyéni szabadság és a társadalmi elvárások ellentétét, valamint a hatalom és a kreativitás összefüggéseit. A produkció a katonatársulatának számos meghatározó tagját vonultatja fel, a látvány és hangvilágot többek között Zeke Edit, Pattantyús Dóra és Monori András jegyzi, a főbb szerepekben Tasnádi Bence, Bányai Kelemen Barna, Ruider Vivien és Elek Ferenc. A nagy színpadon tartották a Néma Csend, Shakespeare Hamletje után című előadás bemutatóját ifjabb Vidnyánszky Attila rendezésében. A klasszikus történet újra gondolt változata a hatalom, az igazság és az őrület kérdéseit vizsgálja. Hamlet apja meghal, anyja pedig feleségül megy férje testvéréhez, Claudiushoz. Hamletnek az apja szelleme elmondja, saját testvére gyilkolta meg, és megbízza fiát, hogy álljon bosszút érte. A szellemet nem mindenki látja. Hamlet nem tudja, hogy ez látomás-e vagy a valóság. Ofélia szerelmes Hamletbe. Ezt az apja Polonius kihasználja, hogy kémkedhessen Hamlet után. Polonius a fiát, Laertészt külföldre küldi. Rosencrantz és Guildenstern, Hamlet barátai szintén kémeknek állnak. Hamlet egy színésszel közösen előadást készít, hogy kiderítse, valóban Claudius ölte-e meg apját. Hamlet elveszíti a realitást. A főbb szerepekben Fekete Ernő, Dankó István, Rezes Judit, Glovicki Bernát és Keresztes Tamás.
Film.
Magyarország egyik legkülönlegesebb filmfesztiválja várja a film szerelmeseit, ahol a fogyatékossággal élők történetei kerülnek a középpontba. A 11. Nemzetközi Speciális Filmfesztivál 5 napon át mutatja meg a fogyatékossággal élők világát, művészetét és történeteit. A világ számos országából érkező animációk, dokumentum és játékfilmek kínálnak különleges filmes és közösségi élményt. Többek közt orosz, francia, magyar és ausztrál alkotásokat is láthatunk, amelyek rávilágítanak a fogyatékossággal élő emberek világára. A program részeként több panelbeszélgetés és izgalmas animációs workshop biztosít lehetőséget ennek a különleges világnak és közösségnek a megismerésére. A 11. Nemzetközi Speciális Filmfesztivált, azaz a SPEFIT Budapesten az 5-ös 10 Művelődési Házban rendezik meg több idősávban, főként november 7-e és 10-e között.
Színház.
4-es szereposztásban játssza Seregi László Rómeó és Júliáját az Operaház. Október 25-e és november 14-e között 9 alkalommal szerepel a Magyar Nemzeti Balett műsorán a táncdráma, közölte a Magyar Állami Operaház. A Seregi László koreográfiája nyomán Forrai Gábor díszletei közt Vágó Nelli jelmezei segítségével megelevenedő, a virtuóz tánctechnika mellett a színészi játékra is nagy hangsúlyt helyező előadásban a Magyar Állami Operaház Balett Együttesének vezető szólistái lépnek színpadra. A Balett Együttes 1985. május 25-én mutatta be Seregi Rómeó és Júliáját, Lőcsei Jenő, Wolf Katalin, Keveházi Gábor és a közelmúltban elhunyt Szakály György főszereplésével. Idézték fel a sajtóanyagban, hozzátéve, hogy az előadás koreográfiáját Franco Zeffirelli 1968-ban készült film klasszikusa ihlette. Az előadásokon Szergej Prokofjev zenéjét Keselyák Gergely és Dobszai Péter vezényli a Magyar Állami Operaház zenekarának élén.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Minden fának van története. Magyarországon is élnek Matuzsálem fák, és ha faggatjuk őket, a történeteiket is elmesélik. Az öreg hölgy látogatása ebben az esetben nem Dürrenmatt drámáját jelenti, hanem az, hogy fogjuk szépen a kerékpárt, és egy lendülettel elbiciklizünk a 600 lelket számláló cégénydányádra. Mi látogatjuk meg az öreg hölgyet, és nem ő minket. Persze csak akkor, ha nem Sopronból indulunk, mert onnan egy kicsikét azért sokáig tartana az út. Ám a Felső-Tiszavidéken barangolva több érv is szól a bicikli mellett. Az Észak-Alföldön szintemelkedés nélkül tekerhetünk a Szamos és a többi folyó töltés koronáján sok helyen kiépült, remek bicikli úton. Mindez természetes környezetben, a folyókkal, ártéri erdősávval párhuzamosan. Utunkat maximum mezei nyulak, őzek és fácánok keresztezik. Eközben pedig sok apró és termetesebb csodára lelhetünk. Az öreg hölgy nem más, mint a cégénydányádi kastélypark közel 200 éves Matuzsálem platánja. Úri passzió. A park létesítője Báró Kende Zsigmond különösen kedvelte a szép kerteket, bár az egykori terület jelentősen összezsugorodott. Így is tele van különleges és érdekes növényekkel, madár megfigyelővel, itatóval, amelyhez mókusok járnak. A 43 hektáros pagonyt egyedi ízléssel, szaktudással és odafigyeléssel alakította ki. Olyan növényeket szerzett be, melyekből Magyarországon egy vagy nagyon kevés volt. És hogy lett a 43 hektárból 16, mert ekkora a mai terület, az egy picit szomorú történet. Szerepel benne államosítás, gazdátlanság, tűzifának kivágott különlegességek, árvíz. Ennek ellenére a cégénydányádi kastélykert ma mégis a Magyar Alföld egyik legszebb vadregényes kastélyparkja, ami minden hónapban kínál valami különlegességet. Számos ritka, védett növény és madár otthona ez, azonban a kert abszolút sztárja a monumentális juharlevelű platán. Látványa még akkor is meglepő, ha tudjuk, hogy Matuzsálem fát keresünk. A kastélykertbe szabadon besétálhatunk, a hatalmas fa a Kölcsekende kastély mögött található. Az 1800-as években ültette a ház ura, Kende Zsigmond. Odvaiban csókák, denevérek tanyáznak, ágai macska bagoly huhog, kérgét fekete harkály kopogtatja. Messze terülő vaskos ágait alátámasztással óvják, hogy minél tovább bírják. Ez a hely a Hortobágyi Nemzeti Park egyik központja, ahol a természetőrök szívesen megmutatják a rejtett kincseket.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Minden bizonnyal volt már olyan élményünk, amikor nem tettünk fel egy kérdést, pedig nagyon szerettük volna. Vagy javaslatot akartunk tenni, de inkább csendben maradtunk. Alkalmazásban álló felnőttekkel készítettek interjút, és az így gyűjtött adatok elemzésével néhány kutatás feltárta, mikor és miért érzik az emberek, hogy képtelenek megszólalni a munkahelyükön. Ezekből a tanulmányokból főleg az derül ki, hogy az emberek sokszor még akkor is visszafogják magukat, amikor tudják, hogy a mondani valójuk fontos lenne a szervezetnek, az ügyfélnek vagy saját maguknak. Ezekben a felfedezésekben van egy megrendítő mozzanat. A hallgatás senkinek sem hasznos. Pszichológiai biztonság a munkahelyen. Ez a címe Amy Edmondson könyvének, ebből idéztem most egy rövid részletet. Dura Mónika a vendégem, a Mindwell Pszichológiai Központ alapító igazgatója, aki már nagy tapasztalatra tett szert, hogyan állnak ehhez a kérdéshez a cégek. Azért is kérdezem először arról, milyen visszajelzések érkeztek például hozzá a könyv megjelenése óta.
Én azt tapasztaltam, hogy nagy az érdeklődés, és hogy valakik nagyon örülnek, hogy megjelent ez a könyv, és hogy most már tudnak erről úgymond beszélgetni egy könyv kapcsán, ami mondjuk a munkahelyen zajlik náluk. Valakik meg azt mondják, hogy hiánypótló, valaki azt mondja, hogy azért olvass el, mert náluk nagyon nem így működnek a dolgok, és hogy ő egy ilyenre vágyik. A vezetőknél meg azt tapasztalom, hogy vannak nagyon nyitott vezetők, és ők nagyon üdvözlik ezt a könyvet, meg ezt a fajta szemléletmódot. A másik réteg pedig így elzárkózik, mintha nem is lenne, nem vesz tudomást erről.
A szerző hogyan vezeti végig az olvasót? Hol bicsaklik meg tulajdonképpen ez a biztonságérzet, és milyen kockázata van ennek? Ez nagyon érdekes. Ő azt írja, hogy 1990-ben kezdett ezzel foglalkozni, amikor kórházakban a hibázás gyakoriságát vizsgálták. Milyen tapasztalatai voltak, ami miatt elkezdett ezzel intenzívebben foglalkozni?
Hát ugye az Amy Edmondson az a kutató, aki elkezdett kórházokban kórházi osztályokat kutatni. Valójában akkor ő még nem tudta, hogy a pszichológiai biztonság, amit így kutat, hanem csak azt mérte föl, hogy melyik osztály hatékonyabb, erre gyűjtött adatokat, meg ebben a témában kutatott, és összehasonlította az adatokat. A hibázást gyűjtötték, hogy ki hányszor hibázik, és akkor ezekből milyen statisztikai adatok tudnak összegyűjteni, és hogy arra a következtetésre jutott, hogy azok az osztályok, akik eredményesebbek, azok sokkal több hibát vallottak be, meg tényszerűen sokkal több hiba jelent meg, mint azok az osztályok, akik nem annyira eredményesek. És itt az eredményesség mondjuk ilyen műhibákba, vagy halálozásokba, vagy szövődményekbe volt kimutatható, és hogy ez egy látszólag ellentmondás, hogyha valaki úgymond eredményesebb és sokkal többet hibázik, mint aki nem eredményes. Ugye logikailag nem ez lenne az adott. És akkor ő ezt így elkezdte jobban vizsgálni. És arra jutott, hogy ezen osztályok és csapatok között az a különbség, hogy ott, ahol jobbak az eredmények, ott az emberek bemerik vallani azt, hogy hibáztak. Mert hogy a hibákból, és itt jön a lényeg, hogy lehet tanulni. Tehát abból nem lehet tanulni, ha hibázom, és ezt így elfedem, meg a szőnyeg alá söpröm, meg nem tudom a statisztikában megjeleníteni, és hogy ezek az osztályok megjelentett a pszichológiai biztonság, mert hogy mertek visszakérdezni, elmerték mondani, hogy hibáznak, mertek szólni a vezetőiknek, hogyha valamit nem jól csináltak, és hogy pont ezeken múlhatnak emberi életek, hogy mondjuk egy nővér mer szólni egy orvosnak, hogy valamilyen eljárás, gyógyszert nem jól csinál, vagy neki nem ez a tapasztalása, és hogy ezeket bemerik valami, és ezekről mernek beszélni, mernek megvitatni, és mernek ebből tanulni. És hogy itt volna a lényeg, hogy a hibázás az egy tanulási pont, és így tekintettek rá, és ezért az ő eredményeik összességében sokkal jobbak voltak, mint ott, ahol inkább a félelem kultúrája volt, és nem merték a hibázásokat sem a saját, sem a másokét sem visszakérdezni, sem bevallani. Ez volt az első ilyen pont, amikor ő rájött, hogy gyakorlatilag ez a pszichológiai biztonságon múlik egy munkahelyen, és hogyha ez egy ilyen éles terep, mondjuk, mint egy kórház, akkor ott hatványozódik ennek a szerepe.
Ugye ez egy speciális helyzet, hogy van egy vizsgálat, de egyébként valószínűleg krízishelyzetekben jön ki egy cégnél az, hogy itt ez nem létezik, ez a pszichológiai biztonság, az emberek inkább csöndben vannak, féltik az állásukat, jobb, ha nem szólok, miért én szóljak, kellemetlen helyzetbe kerülök, én nem vagyok ilyen típus, számtalan dolog van. Mesélne erről, hogy tényleg milyen helyzetekben jön ez ki?
Igen, ezek krízishelyzetben előfordulhatnak. Ugye számos példát hoz a könyv. Légikatasztrófák, hogy két légikatasztrófa hogy tud másképp végződni, hogyha a pszichológiai biztonság létezik, és amikor nem létezik. Ez például egy krízis helyzet, hogy az egyik esetben ott nem mert szólni a másodpilóta a pilótának, hogy nem adták meg egyértelműen a felszállási engedélyt, és ment tovább, és az nagyon sok ember életbe került, míg 20 évvel később a másodtiszt mert szólni a pilótának, hogy ő ezt a terepet jobban ismeri, ezt a gépet jobban ismeri, itt nagyon sokszor vezetett, átveszi az irányítást, és a pilóta az egyből átadta neki, és az viszont egy ilyen katasztrófától tudták megmenteni, mert leszállt a folyón a repülő, azért, mert mert szólni és pszichológiai biztonságban érzi magát. Egyébként a légitársaságoknál az Amy Edmondsonnak ezt a könyvét ezt ilyen alapműnek tekintik. Azóta alapműnek tekintik, és gyakorlatilag én már hallottam, hogy ha valaki pilóta szeretne lenni, például ebből tesznek fel felvételi kérdéseket. Mert ez náluk egy kulcskérdés, hogy mennyire mered felülbírálni mondjuk a vezetődnek a döntését, vagy mennyire mersz szólni, mert ugye ez a hibázás, és az a visszakérdezés felszólalásnak a kultúrája, hogy én érzem a magam abban a biztonságban, hogy hozzak be szempontokat, hogy elmondjam, hogy ezt nem így kellene, és hogy ezt jelezzem a vezetőnek. Ugye ez nagyban függ attól, hogy a vezető mennyire nyitott erre. Ez szerintem mindig én első számú vezetőnek a feladata, hogy ezt a biztonságot ő képviselje és megteremtse. Mert ha ő emellett, a pszichológiai biztonság mellett lerakja a voksot, akkor onnantól kezdve az összes vezető elkezd ehhez alkalmazkodni, és a vezetőkön keresztül a csapatok, meg a csapattagok is elkezdenek alkalmazkodni ahhoz, hogy mondjuk egy cégben ez egy céges kultúra része legyen. És akkor ugye ennek sok eleme van. Az egyik ez a hibázás kultúrája, a visszakérdezhetőség, de ha a vezetőkről beszélünk, akkor mondjuk a sebezhetőség. A sebezhetőség meg pont azt jelenti, hogy a vezető is emberből van. Tehát ő is hibázhat, neki is lehet rossz napja. Ez megint egy ilyen nehéz, mert hogy ez megint egy ilyen kulturális kérdés, hogy ez mennyire tolerálja a vállalat, a társadalmi közeg azt, hogy te sebezhető vagy mennyire élnek ezzel vissza. De hogy az Amy Edmondson erre biztatja a vezetőket, hogy ahhoz sokkal jobban lehet ahhoz a vezetőhöz kapcsolódni, aki azt mutatja, hogy ő valójában emberből van. Hmm. És hogyha azt mondjuk, hogy ez túl PC, szerintem ez nem PC, mert hogy ennek is megvannak a keretei. Szerintem ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez nem arról szól, hogy egy cég össze-vissza megy, hanem ez arról szól, hogy az egy alapvető szabály, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, a szempontját, és hogy ott a végső felelősség a vezetőn van, hogy neki kell dönteni mindenféle szempontot mérlegelve, de nyitott arra, hogy meghallgassa az őt körülvevő szakembereket. És a hibázás kultúrájában sem az van, hogy valaki 10-szer ugyanazt a hibát elkövetheti, hanem azt mondja, hogy a hibákból tanulunk, de nem azt mondja, hogy innentől kezdve te 10-szer ugyanezt a hibát elkövetheted, mert ezt nem jutalmazza egyáltalán, szóval ide azért raknék egy ilyen felkiáltó jelet, hanem pontosan az ellenkezőjét mondja, hogy a hibákból igenis tanulni kell, és az ne mint bűnbakkeresés legyen, hanem rakjuk ki, hogy a többiek is tanuljanak belőle, akár folyamatokat javítsunk, akár mondjuk, hogyha ügyfelek vannak, akkor az ő megítélésüket javítsuk azáltal, hogy a hibákat összegyűjtjük, és folyamatosan tanulunk és javítjuk. Tehát a felelősség az itt is ugyanúgy tud működni.
Dura Mónikával beszélgettünk, a Mindwell Pszichológiai Központ alapítóigazgatójával, aki Amy Edmondson könyvének megjelenését támogatta. A könyv címe Pszichológiai biztonság a munkahelyen, útmutató a sikeres szervezethez, ahol jó dolgozni. A HVG kiadó gondozásában jelent meg ez a kötet, Olá Andreát hallottátok.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.